Köztünk van újra Nokta Pál, elvtárs úr. Kérlek téged nagy szeretettel, hogy gyere. És segítőtársad, dr. Doma Zsolt. Halljuk Isten szavát, ti pedig nyitott füllel, nyitott notesszel hallgassátok Isten szavát. Amen.
Amen. Sziasztok. Mielőtt még valaki félreértene, természetesen eljött ma velem a feleségem is, de nem a Zsolti, aki itt van mellettem. Ez csak ugye a félreértések elkerülése véget szeretném mondani. És nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Óriási megtiszteltetés nekem is, meg a feleségemnek, Melindának is, hogy itt lehetünk közöttetek. És egy olyan üzenetet hoztam ma nektek, ami abból a szerelemből fakadt, és fakad, amiről a Lali is már utalt az összejövetelnek az elején, és ezért szeretnélek megkérni benneteket, hogy figyeljetek, és legyetek nyitott szívvel, nyitott füllel, mert lehet, hogy ez az ige hirdetés is véletlenül megtörténhet, hogy el fog veszni, mint ugye a múltkori felvétel is elveszett, de ez nem számít, mert hogyha a te szíved nyitva van, akkor tök mindegy, hogy megmarad-e vagy sem a felvétel, mert a szívedben készült róla egy felvétel, és ez gyakorlatilag bőségesen elegendő. Engedd, hogy a logosz rémává váljon a számodra, és engedd, hogy az ige megragadjon ezen a mai napon, és engedd, hogy Isten magával vigyen téged. Oda, ahová ő akar. Én a mai napon higgyétek el, hogy Isten igéjét fogom nektek hirdetni. Ha egyetértetek vele, akkor mondjátok, hogy ámen, ha pedig nem, akkor azt, hogy á, nem. Oké? Okay? Jó. Akkor most pedig lapozzunk a 2. Korintusi levélhez. Zsolti, hogyha nálad van a Balázs Károly, akkor mi abból fogunk a mai napon cselekedni. Ez nem eretnekség, csak azért mondom, hogy a valamelyik vallásos démon erre kiakad, akkor ennek nagyon örülök. Ez a vágyam egyébként, tehát mi a Balázs Károly fordítása szerint fogjuk olvasni. A 2. Korintus 6-ból, a 3-as verstől egészen a végéig, és még a 7-es fejezetből az első versszakot is fel fogjuk olvasni.
Tehát Pálnak a korintusiakhoz írt második levele, 6. fejezet, 3.
tól. Igen, 3-as verstől.
Senkinek semmiben ne okozunk botlást, nehogy hibát találjanak a szolgálatunkban, hanem mindenben Isten szolgáiként ajánljunk magunkat, sok kitartásban, szorongatottságban, szűkölködésben, nyomorúságban, csapásokban, börtönökben, zavargásokban, fáradozásokban, éber vigyázásban, bőjtben, tisztaságban, ismeretben, hosszú tűrésben, kedvességben, megszentelt szellemben, színészkedés nélküli szeretetben. A való igazság hirdetésében, Isten ható erejében, az igazságosság jobb és balkezes harci eszközeivel, dicsőségben és gyalázatban, akkor is, ha rossz hírbe keveredünk, akkor is, ha jó hírnevünk van, úgy is, mint félrevezetők, és úgy is, mint igazak, mint ismeretlenek, és mint ismerősek, mint halódók, és lám, mégis élők, mint megfenyítettek, de meg nem öltek, mint szomorkodók, mégis folyton örülők, mint koldus szegények, mégis sokakat meggazdagítók, mint akiknek már semmiük nincs, és mégis mindenüket megőrizték. Nyitva a szánk felétek, korintusiak, kitárul-e a szívetek? Nem bennünk van az oka, hogy szűkkeblőek vagytok, hanem a ti bensőtökben váltotok szűkössé. Bár ugyanazt nyújtanátok viszonzásul. Mint gyermekeimnek mondom, legyetek tágkeblűek ti is. Ne legyetek különféle igákban hitetlenekkel, mert miben társulhatna az igazságosság és a törvénytelenség? Vagy milyen közössége lehet a fénynek a sötétséggel? Továbbá mi egyezése van Krisztusnak Beliárral? Vagy mi része a hívőnek a hitetlennel? Ugyan milyen együttműködése lehet Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Isten temploma vagytok, Isten beszéde szerint. Bennük fogok lakozni, és köztük járok majd, és Istenük leszek, és ők népemmé lesznek. Jöjjetek ki hát közülük, és különüljetek el, azt mondja az Úr. És tisztátalant ne érintsetek, és én befogadlak majd titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá, azt mondja az Úr, a mindenható. hetesből.
Így van, az első vers.
Első. Ilyen ígéretek birtokában tehát, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat a hústest és a szellem minden szennyétől, teljességre jutva a szentségben, Isten félelme által.
Amen. Figyeljetek ide! Tudjátok, múltkor is elmondtam, hogy ez nem egy ilyen színjáték itt, hogy én itt állok, vagy bárki, aki itt áll, az éppen beszél, és ti meg hallgatjátok, hanem mindannyian szolgálunk Istennek. Én is, aki itt vagyok, és ti is, aki ott ültök. Én most éppen úgy, hogy elmondom, ti pedig úgy szolgáltok, hogy befogadjátok. Úgy szolgáltok, mert az is szolgálat, hogy befogadom azt, amit Isten mond. Ezért arra szeretnélek kérni benneteket a mai napon is, hogy szolgáljunk együtt az Úrnak. Persze mi is fogunk belőle épülni, nem éppen mellékesen, de az elsődleges célunk az legyen, hogy szolgáljunk az Úrnak, és addig, amíg én megpróbálom, és hiszem, hogy sikerül kiönteni magamból azt, amit Isten belém helyezett, imádkozzatok nyugodtan nyelveken, engem nem fog zavarni, az ördög lesz nagyon ideges, az pedig nagyon jó. Engem nem fog idegesíteni, én békességben vagyok Istennel, nem zavar engem, hogyha imádkoztok nyelveken, attól egyébként nekem is még csak jobb lesz, úgyhogy ez jó az Úr. Látjátok itt a 6. fejezetben, a 3. verstől Pál egy nagyon érdekes dolgot mond, arról beszél ugye Pál, hogy senkinek, ugye a másik fordításban így van, hogy például így is van, hogy senkinek semmiféle megütközés, botránkozást nem okozunk, hogy a szolgálatunkat ne szidalmazzák, stb. Stb. Természetesen itt nem arról van szó, hogy abszolút nem kívánok Isten igéje miatt, hogyha véletlenül olyan helyzetbe keveredek, hogy Isten igéje mellett ki kell állnom, akkor hát nem fogok konfrontálódni, mert nem akarok ütközést okozni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az életvitelemet mindenképpen összeegyeztethetővé teszem Isten igéjével és Isten akaratával, hogy nehogy az életvitelem, nehogy az életmódom megütközést okozzon. Nehogy az a szolgálat, ami igazából nem szolgálat, csak én nevezek annak, mert nincsen egyensúlyban, nincsen összhangban Isten igéjével, nehogy az a szolgálat botrányt okozzon. De azt nem tudod elkerülni, hogyha az Isten akarata szerint való szolgálat okoz botrányt és megütközést, azt nem tudod elkerülni. Sőt, ne is kerüld el, mert van, amikor bele kell menni, bele kell kerülni ilyen helyzetekben, mert ezekben a helyzetekben méretik meg sokszor a mi hitünk is, de nem csak a mi hitünk, hanem nagyon sok minden ilyen helyzetekben lepleződik le, ilyen helyzetekben derül ki. Béke idején sokszor az ember nem tudja, hogy ki az ellenség, higgyétek el. Van olyan, hogy béke idején nem tudod, hogy ki az ellenség. Az egy nagyon nagy kegyelem, hogyha Isten a béke idején megmutatja neked, hogy ki lesz a következő ellenséged. És itt most nem emberekre gondolok természetesen, azt mondja az ige, nem test és vér ellen van tusakodásunk, de bocsánat, hát sajnos van olyan, hogy sőt nem csak sajnos, hanem nem is ritkán, hanem sajnos gyakran van olyan, hogy a nem test és vér, tehát a gonosz szellemek azok test és vérben lakozást vesznek, ugye, és hát azokon keresztül nyilvánulnak meg, akkor nem tudsz mit csinálni. Nincs mit tenni. Akkor botrány van, és akkor balhé van, de ezt nem tudod elkerülni. És figyeljetek ide, Pál utána azt mondja, hogy mindenben és minden körülmények között ajánljuk magunkat, mint Isten szolgáit. Vajon tudjuk-e minden körülmények között úgy ajánlani magunkat, mint Isten szolgáit? Figyelj, az ember nagyon sokszor azon gondolkodik, hogy Isten szolgája vagyok, amikor prédikálok. Vagy Isten szolgája vagyok, amikor valakivel jó cselekszem, és a nénit átkísérem az úttesten, és nem akkor, amikor jön az autó, hanem egy kicsit hamarabb, hogy akkor Isten szolgája vagyok. De barátaim, azt mondja Pál, hogy minden helyzetben, minden körülményben ajánlom magamat, mint Isten szolgáját. Minden helyzetben és minden körülményben Isten szolgája vagyok. Isten szolgája vagyok, ha megvernek. Isten szolgája vagyok dicsőségben, gyalázatban, szegénységben, gazdagságban, bőjtben, imádkozásban, Hajótörésben, mindenfélében, ugye más fejezetben például, ha néhány fejezettel odébb lapozol, akkor azt mondja, elmondja Pál, hogy mivel dicsekszik, és azt mondja, hogy dicsekszik azzal, hogy jól megverték, hogy hajótörést szenvedett. Hát Pál rutinos hajótörő volt, tehát neki ez nagyon jól ment ez az elfoglaltság, és ő ebben Isten szolgája volt. Barátaim, nagyon sokszor vannak olyan hétköznapi helyzetek, körülmények, nehézségek, akár a munkából kifolyólag, vagy bármilyen okból kifolyólag, amiben nem tudjuk magunkat Isten szolgájaként érezni. Pedig itt az ige azt mondja, hogy te akkor is Isten szolgája vagy. Isten szolgája vagy a munkahelyeden, Isten szolgája vagy, amikor vezeted az autódat, Isten szolgája vagy, amikor felszállsz a buszra, Isten szolgája vagy akkor is, amikor le tudsz szállni a buszról, mert túléled azt az utazást, hogy éppen ugye múltkor is hallottuk, hogy villamoson valakibe belelőtek. Isten szolgája vagy minden helyzetben, minden időben és minden körülményben Isten szolgája vagy. Ha ezt figyelembe, ha erről kapsz egy rémát, érted? Sokszor erről rémát kell kapni, komolyan. Már olyan helyzetben van az egyház, hogy egyszerűen sokszor olyan helyzetben van az kereszténység, hogy már arról is rémát kell kapnunk, hogy élünk. Hát sokszor az ember olyan nyomorúságban érzi magát, hogy arról rémát kell kapnia, hogy hívják, hogy mi a neve. És ez, higgyétek el, hogy ez nincs, nem ez az Isten akarata, hogy neked arról kelljen rémát kapnod, hogy mi a neved, hogy hívnak. Nem ez az Isten akarata. De ha kapsz rémát arról, hogy minden helyzetben Isten szolgája vagy, akkor tudod magad úgy látni, ahogy Isten lát téged? Ez nem büszkeség, hidd el, nem büszkeség, ha te úgy látod magad, ahogy Isten lát téged. Nem az a büszkeség. A büszkeség az ott kezdődik, amikor én ezt saját magamnak tulajdonítom, és nem Istennek. Itt kezdődik a büszkeség. De ezt, amikor te tudod, hogy Jézus meghalt érted, feltámadt érted, tudod, hogy mit szerzett meg a te számodra, és az ő szemüvegén keresztül, hát Istennek nincs szemüvege, tehát az ő szemén keresztül nézed magad. Ezt tudod, minek hívják? Egy normális, megfelelő, normális, Istentől való identitás tudatnak hívják, barátom. És Isten azt akarja, hogy te normális legyél, érted? Ezt akarja Isten, hogy ne egy elborult, elmélyű, vallásos agyú ember legyél, én se, te se, hanem legyen egy normális identitás tudatod, ami Istentől van. Azt mondta Jézus, aki engem szolgál, megbecsüli az atya. Ez az az identitás tudat, barátom, hogy érzed az atyának a megbecsülését a szellemedben, a lelkedben is érzed. Figyelj ide, barátom, figyelj ide, ne legyünk vallásosak, nem? Figyelj, Isten normális embereket akar faragni. Jézus Krisztus normális ember volt. Elment a kánai mennyegzőre, és nem vallásos prédikációkat tartott, hanem bemutatta Isten erejét, a vizet borrá változtatta. A vizet borrá változtatta. Lehet, hogy azt mondod, a vallásos démon azt mondja, ne mondd ezt az igét, mert ez az alkoholistáknak lehet a kedvenc igéje. De ez nem erről szól, barátom. Jézus Krisztus normális emberként élt itt a földön. Nem kezdett beszélni, nem szabad sok bort inni, nem csak nyugodtan, csak kultúráltan, hanem bemutatta Istennek az erejét az embereknek. Bemutatta, hogy Isten a hétköznapi életben is részt vesz. Isten ott vagy, amikor este zuhanyzol a kádban, és meg tudod őt szólítani. Isten nem egy ilyen vallásos személy. Nem egy vallásos személy, Isten. Hogy azt mondja, nem megyek be a zuhanyzóba hozzád, mert az egy olyan hely, ahol az nem méltó hozzám. Isten mindig veled van. Egyik este, mikor zuhanyoztam, és zuhanyzás közben imádkoztam, és éreztem, hogy ott van Isten. Éreztem, hogy ott van Isten. Istent mindenhol meg lehet szólítani. Mindenhol. És figyelj ide, azt mondja Pál, minden körülmények között Isten szolgája vagyok. Minden körülmények között. Ha megvernek, akkor is Isten szolgája vagyok. Ha éppen nem vernek meg, hanem egy kicsit szeretnek, akkor is Isten szolgája vagyok. És tudod, mi ez, barátom? Ez az érett hívő. Érted? Ez az érett hívő, aki nem csak szombaton vagy vasárnap 4-től 7-ig érzi magát Isten szolgájának, és akkor hétfőtől a következő vasárnapig pedig egy nyomorult léleknek, hanem az érett hívő az minden helyzetben tudja, érzi, hogy Isten szolgája vagyok, mert ha őt szolgálom, akkor megbecsül az Atya. Ad az Atya egy identitástudatot. Az Atya sugározza felét, hogy szeretlek téged. Az Atya sugározza felét, hogy oda vagyok érted. Az Atya sugározza felét, hogy beléd van zúgva, mint az atom. Érted? Az Atya beléd van zúgva. Isten halálos szerelemmel szeret téged, barátom. Isten oda van érted. Oda van érted az Úr. És van a régebben nagyon utáltam az Ergo együttes, de van egy olyan dala, hogy szerelmes vagyok, mint a nagy ágyú, és Isten szerelmes barátom tényleg, mint a nagy ágyú, érted? Hát ki az az őrült, aki az életét adja egy másik emberé, érted? Az vagy őrült, vagy tudhat valamit. És Jézus Krisztus azt mondja az ige, hogy az előtte lévő örömre tekintve felment a keresztre. Mert az idő folyosóján látta, ahogy a Lali, a Dia, a többiek dicsérni fogják Istent. Az idő folyosóján látta, hogy szemtől szembe fogsz találkozni vele, hogy örülni fogsz neki, hogy az lesz minden vágyat, hogy vele lehessél. Jézus látta ezt az idő folyosóján, érted? És ezért feláldozta magát, érted? Az örökkévaló szellem által. Amen. Azért kiabálok, azért beszélek így, mert érzem, hogy van egy ilyen nyomás a levegőben, és azt akarom, hogy átmenjen a te szívedbe, a te szellemedbe ezek a dolgok, barátom, érted? És azt mondja Pál apostol, hogy mindenben ajánljuk magunkat, mint Isten szolgáit, mert ez egy érett ember volt ez a Pál, egy érett ember. És azt mondja a korintusiaknak, azt mondja, figyeljetek ide korintusiak, nem az én szívemben van probléma. Az én szívemben tágasság van. Én szeretlek benneteket. Én nem úgy lépek fel közöttetek, mint a nagy apostol. Nem azt mondta Pál, hogy öcsi, ha hol vagytok ti? Hát kevés vagy, mint csomagoló papírban a párizsi. Nem, nem, Pál nem erről beszélt. Figyelj, nem erről beszélt Pál. Arról beszélt Pál, hogy az én szívemben tágasság van. Bizsereg a kezem. Hát ez nem igaz. Ez igaz. Amen. Hú. Jaj. Tehát nem. Jó, hát bizsereg az egész kezem. Ez nagyon gyakran Isten jelenlétét így szoktam megérezni. Halleluja, halleluja. Figyeljetek, próbáljatok még egy kicsit figyelni, ha tudtok. Bár ez nem zavar, tehát folytatom tovább, és ti pedig töltekezzetek be nyugodtan Szentlélekkel. Tehát arról beszélt Pál, hogy ugye nyitva van a szívem felétek, és figyeljetek ide. Gondolom, mindannyian szeretnénk az érettségnek egy egyre magasabb szintjére kerülni. Egy egyre magasabb szintjére. Mindig, amikor valami jó dolog történt velem, akkor mindig ilyeneket mondtam, hogy hát ez, amikor valami jó dolog történt velem régebben, akkor mindig ilyeneket mondtam, hogy hát ez nem igaz, hát ez hihetetlen. Most ezen változtatok, és ezen azt fogom mondani, hogy hát ez igaz, hát ez hihető. Amen. Amen. Tehát mindannyian szeretnénk ugye az érettségnek egy magasabb szintjére kerülni, és Pál elmond a korintusiaknak egy utat, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az érettségnek erre a magasabb szintjére kerüljenek. Figyeljetek ide most, szeretném, hogy együtt kicsit ilyen támpontokat adok nektek, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy amikor hazamentek, akkor ezek alapján, a támpontok alapján vegyétek elő újra ezeket az igéket, ezeket a fejezeteket, és elmélkedjetek róla, de ne csak 5 percig, hanem többször elmélkedjetek róla. Az első támpont, amit ad Pál ahhoz, hogy az érettség felé el tudjunk indulni. Mert azt mondja, figyeljetek, azt mondja Pál, hogy úgy szólok hozzátok, mint gyermekeimhez. Tehát a Pálnak a gyermekei voltak ezek a korintusi testvérek, és természetesen én nem szólok úgy hozzátok, mint gyermekeimhez, hanem úgy szólok hozzátok, mint tesókhoz, mint olyan tesókhoz, akik ugyanazt a drága hitet kaptátok ti is, mint én is, tehát ugyanazt a hitet kaptuk, hanem én most azért prédikálok ezekről, mert mindannyiunknak az a célja, az a vágya, és Istennek is ez az akarata, hogy az érettségnek egy magasabb szintjére kerüljünk. És figyeljetek, azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy először is ne legyetek a hitetlenekkel semmilyen területen fele más igába. Figyeljetek ide, higgyétek el, most tudom, hogy lehet, hogy egy páran nem értik, hogy miért mondom ezt. De higgyétek el, ez egy óriási horderejű dolog. Ha vannak olyan területek az életemben, ahol hitetlenekkel vagyok fele más igába, rossz döntések miatt, tudjátok, hogy ez mennyi mindentől visszatart engem a szellemi növekedésben? Rengeteg dologtól, figyeljetek, csak gondoljátok végig. Az Istennel való járás, az nem igazából nem csupán annyi, hogy én itten imádkozok, meg igét hirdetek, meg röhögök, meg stb. Nem erről van szó, az Istennel való járás az az, amikor te engedelmeskedsz az Istennek. Engedelmeskedsz, Isten mond neked valamit, és te megteszed. Engedelmeskedsz neki. Vagy figyelj, például még egy dolgot mondok. Benned van az ige, mert azt mondja Jézus, maradjatok én bennem, és az én beszédeim is maradjanak ti bennetek. János 15:7. És a benned van az Isten beszéde. Vele élsz, elmélkedsz róla, az Úrral jársz, és a hétköznapi életed során belekerülsz egy helyzetbe, ahol hirtelen döntést kell hozni. De ha te benned van az Isten beszéde, az Isten világosságában jársz, akkor mindig abban az adott pillanatban kapsz kegyelmet, világosságot Istentől, hogy jó döntést hozzál, érted? Mert itt nagyon sokszor a keresztény életünk az döntéseknek a sorozatán múlik. Hogy egy-egy hétköznapi helyzetben hogyan döntünk, érted? Iszom gyorsan valamit. Köszi. Tehát, hogy hogyan döntünk egy-egy hétköznapi helyzetben. És figyeljetek ide, azt mondja Pál, hogy ne legyetek a hitetlenekkel fele más igába. És elmondja, hogy nem létezhet, hogy világosság, sötétség, igazság, gonoszság között közösség legyen. Nem létezik, hogy Jézus Krisztus és valamilyen más szellemiség között közösség legyen. Ez nem létezik. És természetesen nem arról beszélek, hogy neked utánod kell a hitetlen vagy engedetlen parázna embereket. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy azokat a szellemeket, amik ők vezetik, azokkal ne vállalj közösséget, és az ő döntéseikkel sem vállalj közösséget. Ne részesülj az ő döntéseikben, ne részesülj az ő engedetlenségeikben. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni, hiszem, hogy mindenkinek a Szent Szellem belevilágít a hétköznapi életébe, és mindenkinek megmutatja a Szent Szellem a neki megfelelő módon, hogy mit is akar Isten most ezen keresztül mondani. Mindenkinek. Mindenki megkapja azt a rémát, amiből megérti, hogy az ő számára mit jelent ez, amit én most mondok. És azt mondja Pál, egy óriási ígéret van, figyeljetek ide, hogy Isten közöttünk fog járni, és bennünk fog lakozni. Itt nem csak természetesen, tehát újjászülettünk, bennünk lakozik Isten. De itt tudod, milyen bennünk lakozásról van szó? Itt egy olyan bennünk lakozásról van szó, hogy Jézus karaktere, jelleme, személyisége egyre jobban kiteljesedik benned. Egyre jobban. Az ő ereje, az ő szelídsége, az ő alázata, az ő szeretete és az ő bűngyűlölete egyre jobban kiteljesedik benned. Így lakozik benned az Úr, hogy az ő jelleme egyre jobban megnyilvánul rajtad keresztül, mások felé. Közöttünk jár az Úr, ez pedig az ő természet feletti jelenlétét, kenetét jelenti, ami megnyugszik, ami csodákat cselekszik, ami külső módon is ránk önti azt a kenetet, azt a testületi kenetet, amibe testületileg is be tudunk menni. Értitek? És itt azt mondja, ha elkülönülünk a világtól, ha elkülönülünk a világnak a szellemiségétől, akkor Isten temploma vagyunk szó szerint. Szó szerint Isten temploma vagyunk. Figyeljetek ide, szeretnék nektek valamit mondani, egy nagyon fontos dolgot. Ez az időszak, ez a korszak, amiben élünk, ez most nem olyan, mint amilyen a 90-es évek volt. Most higgyétek el, és az ige alapján leellenőrizhetitek, amit most mondok. Két gyülekezet fog futni a világban párhuzamosan egymás mellett. Mindegyik gyülekezet külsőleg ugyanúgy fog kinézni. Ugyanazokat a dalokat fogják énekelni. Még a tanítások is ugyanazok lesznek. Csak az egyik gyülekezet Isten ellensége lesz, mert nem különült el, nem szakadt el a világtól. A másik gyülekezet viszont Isten barátja lesz, mert engedelmeskedik Istennek. Figyeljetek ide! Emlékeztek arra a példázatra, amikor Jézus mondja, hogy az apa mondja az egyik fiúnak, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe. És azt mondja a fiú, megyek, és nem megy ki. Ez a hamis kereszténység. Ez a hamis kereszténység. Azt mondja, megyek, persze, csinálom, tanítok róla, beszélek. Én vagyok a nagykenetű testvér. Gipsz Jakab, a nagy testvér. Én vagyok. De nem engedelmeskedek Istennek, csak szavakban. A másik fiú azt mondja, nem megyek. És milyen érdekes, mégis kimegy. Gondolkoztatok ezen már, hogy miért van ez így? Mert a fiú, amikor azt mondja, nem megyek, ő úgy érzi, hogy atyám, ezt nem vagyok képes megtenni. Nem tudom megtenni, nem megy. És mégis elindul. Mégis valahogy elindul. És mégis teszi. Kimegy a szőlőbe, és munkálkodik. Figyeljetek ide! Úgy érezzük sokszor, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk Isten szolgálni. Képtelenek vagyunk neki engedelmeskedni. De ha elindulsz, ha csak az első bátortalan lépést meg tudod tenni, akkor jön Isten, és megfogja a kezed, és tovább visz. Mert megígérte Isten Jákobnak, a maradéknak, Ézsajásban olvashatod, Ézsajás 41-ben is olvashatod, megígérte, fogom a kezed, győztessé teszlek, győzelemre vezetlek téged, Isten megígérte. Most is van egy maradék, és a mostani maradéknak is Isten ugyanezt az ígéretet megígéri. Megígéri neked Isten, hogy fogja a te kezedet. És a hetes fejezetben az első vers így kezdődik, hogy mivel ilyen ígéreteink vannak, figyeljetek ide, óriási ígéreteink vannak. Óriási ígéreteink vannak, ha elszakítjuk magunkat a hamis kereszténységtől, a hamis vallásos kereszténységtől, ha elszakítjuk magunkat a világnak a szellemiségétől, ha elszakítjuk magunkat a képmutatástól, és teljesen odaadjuk, odaszálljuk magunkat Istennek, akkor Isten közöttünk van, bennünk lakik, és azt mondja, mivel ilyen ígéreteink vannak, minden szellemi és testi tisztátalanságból tisztítsuk meg magunkat. Tegyük teljessé a szentséget az Isten félelmébe, vagyis vigyük véghez, amit, ahogy már ezt idézte ezt az igét valaki, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Ez azt jelenti ez az ige, hogy neked minden nap újra és újra föl kell menned a keresztre, ha eddig nem voltál ott. Szóval a lényeg, hogy inkább így mondom, hogy minden nap fel kell venned a keresztet, naponként, ahogy Jézus mondja. Ezer halállal kell halnod is, hogyha kell. Minden nap újra és újra oda kell adnod magad az Istennek. Minden nap újra és újra az igét kell tanulmányoznod, elmélkedned róla, hogy Istenhez közelebb kerülj, és minden nap újra és újra el kell tökéljed a te szívedben, hogy cselekedni fogod azt, amit Isten neked kijelent. És így munkálod a te üdvösségedet folyamatosan, félelemmel és rettegéssel. És ez nem olyan üdvösség, hogy a mennybe kerülsz vagy sem, ez is valamilyen szinten benne van, de itt tudjátok, hogy az üdvösség szó a szabadulást is jelenti. De benne van a gyógyulás is, és benne van nagyon sok minden ebben a szódzó nevű görög szóban, amit mi üdvösségként szoktunk mondani. Tulajdonképpen félelemmel és rettegéssel munkálod azt, hogy egyre távolabb kerülj az ördögtől, egyre távolabb kerülj Babilontól, egyre távolabb kerülj Egyiptomtól, és egyre közelebb kerülj, pontosabban egyre beljebb menjél a mennyei Jeruzsálembe. Ezt neked is munkálnod kell. Nem várhatod, hogy Jézus igét fog helyetted olvasni. Nem várhatod, hogy tehát Jézus imádkozik érted, de helyetted nem. Érted, amit mondok? Imádkozik érted, közben jár érted, a főpapi szolgálatát végzi, de helyetted nem fog. Jézus nem fog helyetted elmélkedni az igéről. De ha te Jézus Krisztusban vagy, akkor viszont meg fogod kapni az ő gondolatait, mert azt mondja az ige, hogy bennünk Krisztus értelme lakozik. Óriási, barátaim, nem tudjuk felfogni, hogy mit kaptunk az Istentől. Higgyétek el, nem tudjuk felfogni. Mi sokszor jól el vagyunk, meg jól érezzük magunkat Isten jelenlétében, de nem tudjuk felfogni az örökségünket. Az Efézusiakhoz írt levél első fejezetében Pál imádkozik az Efézusiakért, és hiszem, hogy értünk is, hogy Isten adja nekünk bölcsességnek és kinyilatkoztatásnak a szellemét. Hogy felfogjuk és megismerjük, hogy milyen megdöbbentő elhívásunk van, hogy milyen megdöbbentő örökségünk van Krisztusban, micsoda gazdagsága van Isten örökségének a gazdagsága, milyen hatalmas nagy a szentek között. Érted? De nem csak a szentek között, hanem a szentekben is. Érted, barátom? Érted, barátom, áldjon meg az Úr. A szentekben is. Menjen le rólad az a vallásos homály, hogy hát Isten csak egy kis morzsát adott neked, amit ott az asztal alól valahogy fölszedhetsz. Menjen le rólad ez a homály, mert amikor a kananeus asszony azt mondta, hogy igen, Uram, tudom, hogy kutya vagyok, de a kutyák is esznek a morzsákból, akkor Jézust annyira megdöbbentette, megindította ez az alázat, hogy ez az asszony nem a morzsát kapta meg, hanem a gyógyulást, a lányának megkapta a gyógyulást, és a gyógyulás nem morzsa, hanem benne van az örökségben. Ha pedig mégiscsak morzsa, akkor olyan tápláló morzsa, de ennél sokkal több van Istennél, hidd el, sokkal több van Istennél. És ezért, barátaim, arra szólít fel bennünket a Szentlélek ezen a mai napon, Isten szent szelleme, hogy szakadjunk le a világnak azokról a dolgairól, a szellemiségeiről, a hamis kereszténységről, meg ki tudja még mi mindenről, amik eddig befolyással voltak az életünkbe, szakadjunk le, szánjuk oda újra magunkat Istennek, mert Istennek óriási ígérete van, nem tudjuk felfogni, hogy Isten jelenlétének milyen mélységeibe lehet bemenni, nem tudjuk felfogni, hogy a Sion hegyének milyen magasságaira lehet fölmenni. Épp észre gyakorlatilag nem tudjuk felfogni, hogy az Isten szentségében Isten szellemének a jelenlétében, Isten szerelmében olyan végtelen az a folyó, az a folyam olyan végtelen, olyan megdöbbentően végtelen, végtelen, hogy a Istenben vagy, elindulsz, és bárhová mész, akkor is csak Istenben vagy. Érted ezt? Ez hihetetlen titok, nem hihetetlen, hihető titok, bocsánat. Megdöbbentő titok. Megdöbbentő titok. Ne félj Istentől, ne félj tőle, Tózer azt mondja, ha úgy érzed, hogy Isten elől menekülnöd kell, akkor Isten elől menekülj Istenhez. Ezt mondta Tózer. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha te úgy érzed, hogy olyan nyomorult, bűnös, nem tudom mi vagy, akkor, és félsz Istentől, akkor vald meg a te bűneidet, és hivatkozz a kereszt áldozatra, és menekülj Istenhez. Menekülj Jézus Krisztushoz. Menekülj az Úrhoz, mert ő szeret téged. Csak a bűn gyűlöli, de téged nagyon szeret. És tudod, mit mondok? Isten, amikor bűnt követsz el, akkor sem fog elítélni téged, így van, ahogy a Lali mondta, ugyanis Isten nagyon jól tudja, hogy mi milyen hústestben vagyunk, ugyanis Jézus is járt ebben a hústestben. Ő nem követett el bűnt, és ez a csodálatos, hogy mi benne vagyunk abban a Jézus Krisztusban, aki nem követett el bűnt. Ezt érted ezt? És az Atya Jézus Krisztuson keresztül tekint ránk. Hát barátaim, hát olyan titkok vannak kijelentve, olyan dolgokat adott nekünk Isten, és szeretnék nektek befejezésképpen felolvasni még egy igét, előtte egy dolgot hadd mondjak. Figyelj ide, Lali nagyon sokat beszélt az igéről. Nekem is a Szent Szellem az elmúlt hetekben rengeteget beszélt az igéről. Hogy mennyire fontos az, hogy nem csak felületesen olvasom a Bibliát, hanem fogom az igét, elolvasom egyszer, kétszer, háromszor, húszszor, harmincszor, negyvenszer, ötvenszer, és már két órája azon az igén elmélkedem, azon gondolkodom, újra és újra előveszem, újra olvasom, újra kimondom, újra előveszem, újra elmélkedek róla, újra megforgatom a szívembe, eltelt két óra, eltelt két és fél óra, és érzem, hogy olyan erősen feltöltekeztem a hitnek a szellemével. Ez egy eheti megtapasztalás, amit most csak elmondok nektek. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt megtapasztaltam. Kedden, délután, május 1-én, a munka ünnepén, amikor a munkát, meg a nem tudom mit ünnepelték, akkor én a munka ünnepe alkalmából bementem Isten jelenlétébe, és azon munkálkodtam, hogy az igén elmélkedjek, és ugye méltó a munkás a maga bérére, mivel kerestem az Urat, és hiszem, hogy nem bérgyanánt, hanem kegyelemből, mert nem bérgyanánt, hanem kegyelemből, mondja Pál apostol, Isten kegyelmes volt hozzám, és megtapasztaltam a jelenlétét. De figyelj ide! Ha addig zörgetsz is, érted? Ha addig zörgetsz is, ha beledöglesz is, de az ajtónak ki kell nyílnia. Érted? Az ajtónak ki kell nyílnia. Leülsz, megfogod azt a Bibliát, kinyitod, ahol éppen tartasz, elkezded olvasni, és nem felületesen, hogy fú, átfutok rajta, és kész, megvolt a mai napi lelkiismeretem, most már tiszta, megvolt a mai napi vallásos jó cselekedet. Amen, Uram, áldj meg engem, apámat, anyámat, persze először engem, amen. Nem. Fogod az igét, elolvasod. Figyelj ide, először is egy dolgot szeretnék mondani neked. Ezen a héten azt olvastam egy könyvben, képzeljétek el, olvastam egy könyvben, hogy Isten, amikor te reggel fölkelsz, én elsírtam magam, amikor ezt olvastam, Isten, amikor te reggel fölkelsz, azon gondolkodik, hogy hú, fölkelt, most csak mondok, nem személyeskedés, jó? Tehát most csak aki eszembe jut, hú, fölkelt a dia. És vajon én vagyok az első gondolata. Engem fog keresni. Hú, elővette a Bibliáját. Jú, akkor ma találkoztatok a diával, és megérinthetem őt, vagy a Lalival, vagy akárkivel. Figyelj, és Isten beléd van zúgva, mint az atom. Érted? Beléd van zúgva. Figyelj ide. Isten, a rettenetes, hatalmas, mindenható Isten, aki megfogja ezt az univerzumot, és belevágja a zsebébe, az a hatalmas, rettenetes Isten epekedik utánad. Fel tudod ezt fogni, barátom? Hogy epekedik utánad Isten. Felkelsz reggel, és Isten azt mondja, most vajon ide fog jönni hozzám, vagy lehet, hogy tudja Isten, hogy rohannod kell, tényleg el kell menned dolgozni, akkor az lesz, hogy vajon azt az esti órát arra most is rá fog készülni. Este 7-től 8-ig, vagy nem tudom meddig, most is velem lesz vajon? Figyelj ide, ha ez a szemlélet bele megy az agyunkba, érted? Akkor nem azért fogok Bibliát olvasni, hogy tele legyen az agyam mindenféle ismeretekkel. Nem azért fogok imádkozni, hogy bizseregjen a bal lábam ujja, érted? Nem azért fogok imádkozni, hogy fölálljon a hajam, érted? Hanem azért fogok imádkozni, mert a mindenható Isten, a mindenható Istennek a legnagyobb örömet szerzem azzal, hogy én odafutok hozzá, és beleugrok az ölébe. Érted? Tudod, mit csinálsz? A mindenható Isten vágyát, legnagyobb vágyát elégíted ki. Hát barátom, hát ez megdöbbentő, hogy én kielégíthetem Isten legnagyobb vágyát. Én, nyomorult, szerencsétlen, vak, ütődött, kielégíthetem Isten legnagyobb vágyát. Érted? Érted ezt? Hát ez megdöbbentő. Figyelj ide, Isten nem azt akarja, hogy én marha nagyot prédikáljak. Megvan annak is az ideje, de Isten nem azt akarja. Isten azt akarja, hogy a sok sürgő, forgó, rohanó konferenciáról konferenciára járó keresztények közül legyen már legalább egy, aki leül és megszólítja őt, és azt mondja, mit akarsz, atyám? Mit akarsz, atyám? Nem azt, hogy mit akarok én. A kutyát nem érdekli. Nem az, hogy legyen meg az én akaratom a mennyben is úgy, mint a földön, hanem, hogy mit akarsz te, atyám? Mit akarsz, atyám? Azt akarod, hogy szeresselek? Azt akarod, hogy arról elmélkedjek, amit te kijelentettél? Azt akarod, hogy veled időzzek? Azt akarod, hogy beljebb menjek a te jelenlétedbe? Azt akarod, hogy mélyebbre menjek? Azt akarod, hogy a szívedből, a végtelen szívedből merítsek folyamatosan? Azt akarod, atyám? Azt akarod, atyám? Azt fogom tenni, atyám? Azt fogom tenni, atyám? Azt fogom tenni? Azt fogom tenni? Tudod, mit a... Hát figyelj ide, ha te szerelmes vagy, akkor mit akarsz? Mit akarsz a te szerelmettől? Hát most figyelj, legyél normális. Hát... Figyelj, ha te nem akarsz, figyelj ide, ha te szerelmes vagy, és nem akarsz a szerelmeddel lenni, akkor orvoshoz kell menned, érted? Akkor orvoshoz kell menned. Mert akkor valami nagyon nagy baj van. Mert aki szerelmes, az szerelmes, érted? Hát a szerelem az azt jelenti, hogy szerelem. Ha én szerelmes vagyok Istenbe, akkor a szerelem, milyen a szerelmes ember? Azt szokták mondani, hogy a szerelmes ember vak. Oké, tehát első pont stimmel. Oké, meg van írva, ki olyan süket és vak, mint az én szolgám, tehát tudjuk. És erre mondtam egyszer azt valakinek, hogy van 3 kívánság, a testkívánság, a szemkívánság, a életkérkedése. A szemkívánság nálam kilőve, tehát csak... De, ez csak vicc volt, tehát vissza félretéve. Tehát természetesen, figyeljetek ide. Tehát természetesen, figyelj ide, Isten kibírhatatlanul szerelmes beléd. Istent a hozzá legközelebb lévő angyal se tudná lebeszélni arról, hogy szeressen téged, érted? Nem. Hiába jönne Gábriel, hogy hiába jönnék én, és azt mondja, Istenem, üsd agyon a, nem tudom, Zsoltit, vagy a Lalit, vagy ne szeresd őt, azt mondaná Isten, nem, lehetetlen, de szeretem. És csak szeretem, mert az életemet adtam érte. Nem tudja Istent a hozzá legközelebb álló angyal se lebeszélni arról. És tudjátok, figyeljetek ide, a sátán biztos, hogy ez idegesítette a legjobban, hogy ő hiába állt valamikor nagyon közel Istenhez, egy ember sokkal közelebb kerülhet Istenhez, érted? Egy ember sokkal közelebb kerülhet Istenhez, barátom. Hallod, sátán? Hát én közelebb kerülhetek Istenhez, mint amennyire te voltál valaha. Hát gyerekek, hát tesók, hát ez megdöbbentő, óriási dolgok ezek. Hát figyeljetek ide, hát a halvány fogalmunk nincs sokszor arról, hogy minek vagyunk a birtokában. De a Biblia egy természetfeletti könyv. az nem olyan, mint a háború és béke. Hát persze, van benne háború is, meg béke is, ez tény. De figyelj ide, megfogod, kinyitod a Bibliádat, olvasod, és egy mondat hirtelen megragad, és ez a réma. Ez a réma. A réma az, ami megváltoztatja az életedet. A réma az a mag, amit Isten beléd ültet, és megtermékenyít téged, és gyümölcstermő keresztény leszel. És olyan gyümölcstermő keresztény leszel, ami olyan gyümölcsben még magvak is lesznek. Érted? Halló! Hallasz engem? Utolsó igét felolvassuk. Példabeszédek 4, 20-tól 22-ig. Nem is kell felolvasni. Azt mondja, fiam, figyelmezz az én Nem tehetek róla, hát szoktam olvasni a Bibliát. Hát most úgy néztek rám, hát... Ne nézzetek már rám, hát Istenre nézzetek. Na, tehát azt mondja az ige, fiam, figyelmezz az én szavaimra, az én beszédeimre hajtsad füledet. Tehát mit mond? Figyelj, tehát először figyelj. Tehát amikor a Bibliádat kinyitod, akkor nem számít, hogy most a Horváth Ágnes milyen kórházat záratod be, nem számít, hogy a Kóka János, vagy az Orbán, vagy a nem tudom melyik, milyen újabb ökörséget mondott, nem számít. Amikor kinyitod a Bibliádat, figyelsz. Figyelmezz az én szavaimra, és a te füledet hajtsd oda, odahajtod a füledet. Istenem, mit akarsz mondani? Ne távozzanak el azok a te szemeidtől. Itt a szellemi szemekről is van szó, hogy ne vedd le a szellemedet a valóságról, érted? Ez az, amire Isten engem az elmúlt napokban tanított, hogy sokféle valóság van, de igaz valóság csak egy van, az, amit éppen Isten neked ma megmutat. Erről ne vedd le a szemedet. Ne törődj a körülményekkel, ne törődj a nem tudom másfajta keresztényekkel, akik másról beszélnek, másra tekszik a hangsúlyt, nem Istenre, hanem valamilyen tanításra. Ne törődj a való igazságról és az igaz valóságról, ne vedd le a szemedet. És őrizd meg azokat a te szíved mélyén, itt a megőrzés, ez egy katonai szakkifejezés tulajdonképpen, hogy az őrszolgálatot azt mindenki utálta, aki katona volt. Én nem, mert én nem voltam katona. De gyakorlatilag a megőrzés itt az elmélkedést jelent, és a megvallást. Az elmélkedést és a megvallást, hogy elmélkedek az igéről, nem engedem, hogy kilopja az a szemét ördög a szívemből Isten igéjét, nem engedem, hogy a bármilyen más hamis valóságon, hazug világon keresztül az igét kilopja a szívemből, és elfolytsa a gyom, a tövisag az, és elmenjen a gondolataimból, hanem elmélkedek róla újra és újra forgatom az agyamban, a szívemben, engedem Istennek, hogy agymosást csináljon nálam, mert át kell mosnunk az agyunkat, higgyétek el, csak nem az ördögtől, hanem a Szent Szellemtől. Meg kell tisztulnunk, higgyétek el. És azt mondja, mert életük ezek azoknak, akik megtalálják, és egész testüknek orvosság. A megtalálás itt azt is jelenti, hogy gyakorlatilag rémát is kell, hogy kapjál. Van, amikor nem rögtön a rémát kapod, hanem úgy érzed, hogy mi az az irány, amiben menned kell, most mit kell tanulmányozni. Elkezdesz rá elmélkedni, és a Szent Szellem ott van, és segíteni fogja az elmélkedésedet, hogyha kitartasz benne, meg fogja nyitni a te elmédet, és hoppá, akkor a logosz átváltozik rémává. Érted? Tehát nem kell mindig azt várnod, hogy 3 hétig egyfolytában olvasom a Bibliát, az csak rémát kapok előbb-utóbb. Ilyen is van. De olyan is van, hogy te érzed a szívedben, hogy mi az a terület, amit most neked tanulmányoznod kell. Én nekem most az Efézusi levél az egyik ilyen. Elkezdtem az Efézusi levél első fejezetét olvasni. Egy kuk nem ment át a fejembe. Olvastam másodszor, harmadszor, ötödszer, tízedszer. Hirtelen kezdett megnyílni. Első vers, második vers, kezdtek megnyílni az igék előttem. És éreztem, hogy olyan végtelen kútból merítek, hogy ebből sose lehetne ezt kimeríteni, ezt a kutat. Ez kiapadhatatlan kút. És amikor te imádkozol, akkor ne azt várd, hogy kívülről majd így hirtelen egy angyal vagy Isten, puff, így fejbevág. A bensődben van Isten jelenlét, a bensődből fel tudod szabadítani Istennek a jelenlétét, a bensődből ki tud áradni Istennek a jelenléte. És ez a beszéd, amit megtalálsz, ez nem csak a tested számára orvosság, rengeteg más ige van, ami azt mondja a lelked számára is, a bensőd, az elméd számára is, megújulás, orvosság, gyógyulás az Isten igéje. Csak figyelj, csak hasd oda a te füledet, csak őrizd, ne távozz el a szemeidről, de ne vedd le róla, barátaim, legyél vak a világ számára, és legyél látó Isten számára, és akkor legyél látó a világ számára, amikor szüksége van arra, mondjuk a világból valakinek, hogy valamiben segíts neki. De Isten számára legyél látó. Ne távozzanak el a te szemeidtől, és őrizd meg a te szíved mélyén. Elmélkedj róla, mint Mária forgatta szívében az igéket, amiket Isten kijelentett neki. Forgatta. Lali nagyon sokat beszélt a hitről, és én itt most be is fogom fejezni. Lali nagyon sokat beszélt a hitről. Az elmúlt alkalmakon ezt a Lalitól tudom. De figyeljetek ide, bibliai hitünk csak akkor lesz, ha leszakadunk a világról, és rákapcsolódunk teljesen Istenre. És ezeket a dolgokat tesszük. Ez volt az üzenet, amit Istentől kaptam. Erre szeretnélek kérni, hogy ezen támpontok, amiket ma megadtam, ezekről elmélkedjetek tovább ti is, mert sokkal többet fogtok kapni ezekről, mint amiket én ma elmondtam. Sokkal több van ennél, sokkal több. Amit én elmondtam, az csak a folyónak a szélének a széle. Ennél sokkal beljebb mehettek. Sokkal beljebb. És befejezésképpen csak szeretnék veletek röviden imádkozni, imádkozzunk röviden, válaszoljunk ezekre az igékre, és utána sajnos nekem muszáj elköszönnöm, mert el kell mennem. De nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és bocsássátok meg, hogy az időtöket elvettem, de hiszem, hogy Istentől van, és majd ő ad nektek időt bőven, és különben is lesz idő, amikor nem lesz idő, ez meg van írva a Jelenések könyvében, úgyhogy... Mennyei Atyám, én hálát adok neked, Istenem, a názareti Jézus nevében. Köszönöm neked ezeket a kijelentéseket, ezeket a kinyilatkoztatásokat, hogy egyre mélyebbre akarsz bennünket vezetni, egyre beljebb akarsz bennünket vinni, és Uram, kérlek, hogy vedd le rólunk a tompaságot, vedd le rólunk a homályt, vegyél le rólunk, Uram, minden olyan dolgot, ami nem tőled származik, és teljesen öltöztess bele minket minden olyan dologban, ami tőled származik, Uram. És azt mondja az ige, hogy öltözzétek fel a Krisztust, Uram. Uram, mi felöltözünk téged, és folyamatosan felöltözünk téged, és köszönöm, Uram, hogy benned vagyunk, és te pedig bennünk vagy, Uram. Köszönöm, hogy nem vagy távol, hanem közel vagy hozzánk. Közel van a te beszéded, Uram, a mi szívünkben és a mi szánkban. Köszönöm neked ezt, Uram. És én azért imádkozom, hogy kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra vigyél minket, mélységről mélységre, Uram. A te örvényeid örvényeket hívjanak elő, Uram. Mert te, Uram, megelevenítesz minket 2 nap múlva, és a 3. napon feltámasztasz minket, ha mi visszatérünk hozzád, és mi visszatérünk hozzád, Uram.